utóirat Kafka peréhez. Torkára fonódott az egyik úr keze, a másik pedig mélyen a szívébe döftes kétszer megforgatta a kést. K. szeme megtört, de még látta, hogy a két úr szorosan az arca előtt összedugja a fejét, s az ő végvonaglását figyeli. Akár egy kutya, mondta K., és úgy érezte, szégyene talán még túléli őt. A per utolsó sorai ezek a regényé. Borzongató kép, s még borzongató, hogy szinte szavanként lehet összeállítani Kafka napló jegyzeteiből. Idézőjelbe. Az én utam egyáltalán nem jó út, és van ennyi áttekintésem, mint egy kutyának, hogy úgy kell elpusztulja. Ifjú korában vallott így, később egyszer ezt jegyezte fel. Ma reggel hosszú idő után először ismét örömöm telt benne, ahogy képzeletben megforgatnak a szívemben egy kést. Máskor egy álmáról számolt be, még később, amikor a per már javában elkészült, teli torokból még egyszer belekiáltottam a világba, aztán betömték a számot, megkötözték kezem, lábam, s kendővel bekötötték a szemem. Megforgattak többször erre-arra, felültettek és ismét lefektettek, azt is többször meg-megrángatták a lábam, úgyhogy fájdalmamban felágaskodtam. Egy kis időre békébe hagytak, aztán belém szúrtak valami egyes dologgal mélyen, hol itt, hol ott, meglepetésszerűen, ahol éppen értek. Álma volt ez persze csak az írónak, nem a műve. A regénybeli József K. nem kiáltott bele teli torokkal a világba, nem, ezért is érezte, hogy szégyene talán még túléli, idézőjelbe. De gyötrelme nem csak a regény hősé volt, hanem a szerzője is. 1914-ben vetette papírra Kafka a per első részleteit. Ebben az időben jegyezte fel egy nevezetes elbeszélését is, a büntető telepen volt a címe. Az emberkínzásról volt benne szó, lelkiismeretes, hivatalnoki pontossággal, agyafúrt módszerekkel végrehajtott emberkínzásról. Ehhez az elbeszéléshez magyarázatul hozzáteszem, írta kiadójának, hogy nem csak az maga gyötrelmes, hanem legalább olyan gyötrelmes, ami korunk is általánosságban, és reámnézve különösen, sőt reámnézve különösen jóval gyötrelmesebb, mint általánosságban. Voltak, akik nagyon jól ismerték Kafka különlegesen gyötrelmes helyzetét a világban. Nincs semmiféle oltalma, sehol menedéke, írta róla megértő barátnője Milena Jasenská. Ezért van mindennek kiszolgáltatva, amitől mi védve vagyunk, olyan, mint a mesztelen volna a felöltözöttek között. Találó ez a fogalmazás, hiszen senki földjén tengődött Kafka, az örökös kívülálló osztrák alattvalóként élte le élete javát, de csehföldön. A prágai csehek között német volt, a prágai németek között zsidó. A zsarnok természetű apa farkas törvényi üzleti világában pedig csak író. A polgárok között nem volt otthon, a proletárokhoz hiába húzta szíve, nem volt sem közülük, sem közéjük való. Rövid életét, 1883-ban született, és 1924-ben már meg is halt. Kegyetlen magányban, végzetes idegenségben élte le. És gyötrelmét még csak tetézte különös fogékonysága, sajátos érzékenysége. Áldott tehetségű író volt, érzékenyebb minden lappangó, veszedelmet jelző műszernél. Reánézve különösen gyötrelmes volt tehát a korban és a társadalomban, amelyben élt mindaz, ami másnak csak általánosságban volt gyötrelmes. Nagy írónak főműveit tartja számon elsősorban az irodalmi köztudat. Kafka főművei közül legelsőnek a pert, pedig befejezetlen ez a műve is, részletek és töredékek halmaza csupán, akárcsak a másik két regény torzója, az Amerika és a kastély. Sőt, nem csak befejezetlen, hanem halálra ítélt is. Végakarata szerint megsemmisítésre szánta az író egyéb töredékeivel, hátrahagyott írásaival egyetembe. Max Brod, a hagyaték őre és a hű barát azonban hűtlen lett barátja szándékához, közreadta a per szövegét, már egy esztendővel az író halála után, 1925-ben elsőnek a hátrahagyott művek közül. A kéziratot sajtó alárendezte, az elkészült vagy olvasmánynak befejezetlen és értékes jegyzeteket sorrendbe fűzte, apróbb töredéket, a semmibe vesző helyzetindításokat pedig függelékbe száműzte. Töredék, de töredék voltáról alig árul el valamit, hiszen kezdete vége elkészült, s a közbelső láncszemekből is sok. Mégis csalóka ez a látszatra, hogy kerekded kis ilyen teljes egység. Max Brod érdeme és nem Franz Kafkáé. Brodot nem érheti a vád, nem hamisított, csak rendbeszedte azt, ami rendezetlen volt. De az egyes részletek olvasmányos összefüggése szerint szedte ezt rendbe. És ez nem vág feltétlenül egybe a tervezett mű szerkezeti elveivel, az író eredeti koncepciójával. Egy éles szemű fiatal Kafka kutató, Helmut Richter, más nyomon indult el, és más eredményre is jutott. Talált egy szinte magától kínálkozó fonalat a töredékek összefűzésére, kereken egy év alatt zajlik le a cselekmény, a regényhős maga mondja kivégzése előtt, még az egyéves perből sem okultam. Csak valamilyen évszakhoz vagy dátumhoz kellett tehát rögzítenie az egyes részleteket, és ez nem bizonyult lehetetlennek. Richter az egész anyagot számba vette. A Brod kiadásában függelékbe szorított töredékeket is. Ebből próbálta meg rekonstruálni a mű egészét. A cselekményes összefüggés így némileg megbomlott, a mű terjedelme azonban bővebb lett, és minél bővebb, hézagai annál szembetűnőbbek. De szembetűnt ennek folytán valami más is. És az új filológiai igényű átrendezésnek ez a mű legfőbb tanulsága, a cselekmény így korán sem ígérkezik olyan egyszálúnak, mint Brod összeállításában. Brod csak egyetlen szálat vett tekintetbe, a leginkább kidolgozottat, a per folyamatát. Az új átcsoportosításban ezt a folyamatot azonban minduntalan megszakítják tátongó hézagok, és kezdetükön alig túljutott fejezett csonkok. Ezek pedig tanúskodnak valamiről, egy közbefonódó másik folyamat rajzának fájdalmas hiányáról. A torzót nem lehet kiegészíteni, de a szembeötlenek törési felületei, az űr is megelevenedik körülötte, felmérhetők lesznek dimenziói. Valaki megrágalmazhatta, így kezdődik a regény, és a vádlott ártatlansága tudatában később is még büszke vádbeszédet mond a vizsgálóbíró előtt. A kivégzést mégis szótlanul tűri. Csak mérlegelő értelmét igyekszik mindvégig megőrizni, s a mérleg végül is így szól. Mindig 20 kézzel akartam belenyúlni a világba, s ráadásul nem is helyeselhető célból. Ez hiba volt. Hamarosan rendőr tűnik fel a sarkon, közbelépése menekvést hozhatna a hóhér urak kezei közül. József K. mégis maga fut el előle, magával vonszolva gyilkosait, mintha nem is áldozatuk volna, hanem bűntársuk. A bűntudat felébredéséről szólna tehát a regény? Arról szólt volna? Azt mondja a főhős, ez hiba volt. De a hiba még nem bűn. Nem elég ok a bűntudatra. Bonyolult lelki változás zajlott itt le, ez napnál világosabb. A változás rajza azonban nem teljes. Vázlatos, csak nem ad képet a krízis egészéről. Valamennyi rugójáról, összetevőjéről, így motiválása is töredékes, akárcsak maga a mű. A hiányzó összetevők helye a másik szférában van nyilván, az üresben, a kidolgozatlanban, az el nem készültben. A cselekmény fővonalából kieső csonkfejezetek azonban alig nyújtanak ehhez fogódzót. Legfeljebb annyit árulnak el József K. magánéletéről, essék bennük szó, édesanyjáról szólnak, Elzáról, a barátnőjéről, Bürszner kisasszonyról, az igazgatóhelyettesről, Hasterer államügyészről, a törzsasztaláról. Tehát többségükben emberi kapcsolatairól, és azt is sejteni lehet, ezek a kapcsolatok korán sem alakulnak kedvezően. József K. az emberek között sem találja meg a helyét, nem csak abban a társadalmi rendben, amelyben úgyis hiába keresi. Ha a bűntudatának van morális alapja, itt rejlik tehát valahol a sajnos csak gyanítható régiókban, a fehér foltok közt, az elkészült részletek határain túl. Látod, Willem beismeri, hogy nem tud a törvényről, és ugyanakkor az ártatlanságát hangoztatja, mondja a letartóztatott regényhős őre. A Kafka kutatók egyik legkitűnőbbje, Wilhelm Emrich szerint éppen ez József K. legfőbb bűne. Nem tud a törvényről. Emrich a modern társadalom átlagpolgárának alapvető bűnéről beszél, a polgári egzisztencia szűkös erkölcsi igényéről, nem ismer más kötelmet, csak a formális jogét, és a szokás szentesítette erkölcsi kódexét. A regényhős perének korábbi stádiumában valóban így gondolkodik, bűnről szó sincs. A per csak egy nagy üzlet, olyan akár a bank részére szerzett, többi előnyös üzlet kötése. S hogy azoknál megszokta, itt is különféle veszélyek leselkedtek rá, ezeket el kell hárítania. E célból persze nem szabad valamiféle bűn gondolatával játszadoznia, hanem lehetőleg szilárdan ragaszkodnia kell saját érdekeihez. A polgári jogrend ellen valóban nem vétett József K. Tételes törvényt meg nem szegett. Bűnről szó sincs. Ártatlan ő mindenfajta jogállam bírósága előtt. A törvény, amelyről a titokzatos bíróság porkolábja beszél, alig ha lehet íratlan erkölcsi törvény, hiszen ez a bíróság egyáltalán nem bizonyul valamiféle erkölcs őrének. A morális problémák csomópontját nem is itt kell keresni. Másfajta törvény ez, és göröngyös úton mélyre kell szállani a József K-nak, ha meg akarja ismerni, nagyon mélyre, alig ha nem a poklokról. A per kizökkenti K-t polgári hétköznapjának megszokott kerékvágásából. Így indul el útjára. Segítségét kapkod, védelmet keres, és míg védelmet keres, akaratlanul is helyét keresi a világban. Segítségre azonban sehol nem lel. Az ügyvédhez jogorvoslatért fordul, de alázatra intő szózatot kap helyette. Ez az ügyvéd különben is a féle papi hivatalt lát el, a közvetítő szerepébe tetszeleg, kifürkészhetetlen felsőbb hatalmak is a neki kiszolgáltatott ember között. Megalázkodó hitet prédikál, de József K. gyakorlati ember, az üzleti életben járatos polgár, nem kér a vallásos misztikából, még ebben a laikusra fordított formájában sem. Felmond az ügyvédnek, hiszen vannak még szálak, amelyek a világhoz kötik, nőktől vár segítséget, szinte első perctől fogva. Praktikus észjárása vezeti erre az útra is, akár csak Titorellihez, ehhez a gyanús művészhez. A nőknek nagy a hatalmuk, vallja. Természeti erő rejlik bennük, valami animális, biológiai erő, amely mindennél hatalmasabb. A regény erotikus szférája valóban hallatlanul gazdag és sokárnyalatú. Segítség azonban ebből sem fakad. Bürstner kisasszony már a regény elején feltűnik, szerepe azonban töredékes. Végül csak annyit tudunk meg róla, milyen intelem számára a lány. Leniről sokat tudunk. Ő áll az összes nőalakok között a legközelebb a természethez. Ujjai közt úszóhártya van, keze bájos karom, idézi a regény. De ő csak a vádlottakat találja szépnek, és azokat sem menti, inkább lehúzza magával irracionális, misztikus mélységekbe, akárcsak gazdája az ügyvéd. Társadalmon túli, társadalmon kívüli erők nem hoznak tehát segítséget József K-nak. József K. nem találja meg a helyét a világba, mint ahogy nem találja meg az igazságot sem. Ennyivel kell beérnie. Nem kell mindent igaznak tartanunk, csak szükségszerűnek. A börtönkáplán szavai ezek, a kapuőr parabola végén. József K. erejéből pedig végül is csak erre a szomorú végkövetkeztetésre futja. A hazugságot avatják világrendé. Nem ismeri az igazságot, de végrehajtja a szükségszerűséget. Kafka nem csak a maga teremtette mítoszok nyelvét ismeri, ördögi fintoraiban lehetetlen fel nem ismerni a gyilkos szatírát, de nem érezni az iróniát, a humort. Pedig mondják, mikor a per első fejezeteit felolvasta barátainak, azok időnként harsogó hahotába törtek ki. Az író így is tiltakozik a hazugság világrendje ellen. Főhőse mégis fejet hajt a pokoli szükségszerűség előtt. Vállalja a bűnt? Egyáltalán nem jó út volt az ő útja, maga mondta. Nem vezetett célhoz. Fogva tartotta az író csüggetek világképe. Nem tudott kitörni steril magányából, az ember és ember közt, a senki földjéről. A kapcsaiból kibomlott világrendhez azonban, ebben Kafka élt, nagyon is méltók voltak kísérteties képei. Elborzasztják az utókort, de az utókornak meg kellett ismernie azt a jó néhány borzadályt. Kafka ugyan óvott tőle, pusztulásra ítélte hagyatékát, mint hogy óvta egyszer a leányt is, akit szeretett, egy levelének intő soraiban. Felejtsen hamar el engem ezt a kísértetet, és éljen derűsen és békességben, mint azelőtt. Ez Valkó György írása volt. Vége.